Új hónap, új lehetőségek, szeretettel köszöntünk mindenkit. Rákanyarodtunk februárra, túl vagyunk ezen a kicsit szomorkás januáron, mindig nehezebben szokott beindulni az esztendő, de már bormárka tekintetében is bőven visszatértünk az éterbe, úgy a Trend FM hullámhosszain, mint pedig a YouTube-on egyaránt. A mai társműsorvezetőm pedig nem más, mint Zilai Zoltán. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Márk, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Ha már úgy kezdtem, hogy új hónap, új lehetőségek, akkor egy ugyanolyan stratégiához nyúltunk vissza, amit már a tavalyi őszi esztendőben egy-kétszer kipróbáltunk, nevezetesen, hogy két részes műsor következik. Ugyanaz a téma, csak más-más szemszögből világítjuk meg. Mindjárt el fogjuk mondani a részleteket is, ahogy ezt szoktuk, de hogy legyen teljes a kör, avassuk be hallgatóinkat, nézőinket egyaránt, hogy ki ezúttal a bormárka vendége, aki nem más, mint ifjabb Duzsi Tamás a szekszárdi borvidékről. A Duzsi név országszerte ismert, ha máshonnan nem is, a sokak által kedvelt rozéról mindenképp. A borász család második generációját képviselő ifjabb Duzsi Tamás már gyerekként kapcsolatba került a borok világával. Később külföldi tanulmányai során egyre több tapasztalatot szerzett és bővítette a kapcsolatrendszerét, ami abban is segítette, hogy egyre több országban vált ismerté a Duzsi név. A családi pincészet életében ő a kereskedelmi vezető, de részt vesz a borok készítésében is, méghozzá, hogyha az információink stimmelnek, a házasításokat nagyon is kedveli Tamás, de majd erről is akár beszélgethetünk. Ifjabb Duzsi Tamás korábban azt mondta, és most idézek, a borba gyerekként belelettünk lökve, a családi ház udvarán dolgoztuk fel a szőlőt, ebben nőttünk fel. 11-12 évesen már a garázsban árultuk a bort, hozzá kellett szokni, hogyha nincs otthon senki, mi bizniszelünk. Szeretettel köszöntünk Tamás itt a bormárkában.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a fogyasztókat, és örülök, hogy itt lehetek. Igen, az információ egyébként stimmel, mert kiskorunk óta ebben nőttünk föl. Gyakorlatilag megjött a teherautó, délután kihúztuk a raklapon a bort, ott megpakoltuk. Egyébként a Budavári Borfesztiválon még akkor már részt vettünk, amikor még nem volt a Vörösmarty téren, és
ott még a kezdetek.
Kezdeteknél, még az őskorban, még ott is ott voltunk.
Úgyhogy ez 20-25 éve volt igazából, ugye 92 és 98 között volt a Vörösmarty téren a Budapesti Nemzetközi Borfesztivál.
Ízig-vérig csörgedezik tehát benned a bor és a borok iránti szeretet, illetve hát ott utaltam rá a kapcsolatrendszer és a tapasztalat is. Ezekre mind-mind építeni fogunk a mai beszélgetés során, ugyanis ha már itt az imént szóba került a Budapest Borfesztivál, nem a fesztiválokról lesz szó, azokról beszéltünk, és még szerintem majd idén is fogunk bőven, de van egy másik olyan alappillére az ágazatnak, ami megkerülhetetlen, akár a borászatok szempontjából, de gondolok itt a fogyasztókra is egyaránt, ez pedig nem más, mint akár a hazai, akár a nemzetközi borversenyek, és úgy gondoltuk, hogy helyezzük erre most a fókuszt a mai alkalommal és a következő adásban is. Zoli, miért épp, és milyen lesz a mai megközelítésünk?
Igen, nagyon helyesen mondtad, hogy a borszakma rendezvényeit, eseményeit tekintve a borszakmai programok körében a borversenyek azok kiemelt szerepet játszanak, és valóban szintén azt is nagyon jól mondtad, hogy ezeknek a borversenyeknek mind a termelők irányában van fontos küldetése, feladata, szakmai feladata, és a fogyasztók a borpiac vásárlói oldalának is szolgáltatnak, nőket is segítik a munkájukkal. Azért is kezdtük el ezt a témát a mai alkalommal, meg a következő műsorban is ez lesz a téma, mert a kora tavaszi időszak az a világon, Európában különösen a borversenyek időszaka, tehát a tavaszi hónapok a borversenyek lebonyolításának időszaka, és Európa nagy borversenyei azok február, március, májusra bezárólag zajlanak. Itt Magyarországon ugye mi is szervezünk egy nagy nemzetközi borversenyt, Magyarország egyetlen akkreditált nemzetközi borverseny, ez a Vinagóra, ennek a műsornak a támogatója, és hát nyilván a Vinagóráról is örömmel megosztjuk az információt a hallgatóknak, azért, mert ez valóban egy olyan fontos esemény, típus a borszakmában, amit érdemes bemutatni, érdemes a hátterét megvilágítani, érdekes lesz a fogyasztóknak, hallgatóknak, egyaránt bízom benne.
te kettő szerepkörben vagy ma kivételesen jelen, nem csak mint társműsorvezető, de a borversenyek, főleg, hogyha már az imént említetted is a Vinagórát, hogy is mondjam, alappilléreként, akkor beemellek téged is ebben a tekintetben, tehát olykor-olykor téged is megszólítalak, megszólítunk, ahogy beszélgetünk Tamással, hogy emeld meg be azt nem csak a szervezői, de hogy szakmai szempontok szerint is, akár első körben nyilván a Vinagóráról beszélve, hiszen ebben jársz otthonosan, de amúgy bekapcsolódva a nemzetközi hullámba is, hogy ezeknek, milyen, ezeknek a rendezvényeknek milyen üzenete, milyen jelentősége van, ahogy haladunk előre az időben. Tamás pedig, hát hogy nem, termelői szemszögből fogja megközelíteni azt, hogy ők hogyan látják a borversenyeket, miért tartják fontosnak, és rögtön egy ilyen kis jégtörő kérdés Tamás irányába, csak hogy még oldottabbá tegyük ezt a beszélgetést. Stílszerűen, ha már a műsorunk neve Bormárka, akkor Bormárka szempontjából hogyan látod, látjátok akár család tekintetében egy borverseny mennyiben járul hozzá az adott márkának az erősítéséhez?
Hát igazából például nekünk most egy nagyon jó példa ott a Provence Rosé verseny, szerintem ott most azt már jól számolom, 36 vagy 38 érmünk van onnét, ami így a világban is kiemelkedő, és ezért mondjuk a Provence Rosé kutatóval is van azóta olyan együttműködésünk, hogy minden évben kiküldjük nekik a rozésort, és három különböző bíráló panellel lekóstolják hozzáértő fogyasztókkal, kevésbé hozzáértő fogyasztókkal, profikkal, és nekik is most már egy ilyen visszajelzés, de ez kellett az, hogy először nyerjünk ennyit ott Provence-ba. Meg az is, hogy kint tanuljak Montpellier-be, és véletlenül kész akarva megismerkedjek velük. És ez is egy úgymond erősítése a márkának. A másik oldalon ez a kereskedők fele is egy jó kommunikációs eszköz, mert ad nekik egy támpontot, főként mondjuk, hogyha exportra akarom eladni, és még nem kóstolták, hogy akkor ott van egy olyan nívó, mondjuk egy Mundus Vini, vagy Vinagóra, arany, ezüst érem, akkor körülbelül úgy be tudja lőni, hogy abba az árkategória körülbelül úgy minőségre mire számítson. Hogy ez egy ilyen visszajelzés a kereskedőnek is. Egyébként nagy nemzetközi vásárokon, mint a Provine-on, ami most lesz Düsseldorfba március közepén, ott a Mundus Vini borversenynek van külön kóstoló zónája, ahova a kereskedők bemehetnek, és lekóstolhatják a versenyen érmes borokat, és csak azok a borok vannak oda kiállítva, amik megtalálhatóak a kiállításon, és akinek aminek a tulajdonosa ott van a kiállításon standdal, és ott lekóstolják, egy az neki is kényelmesebb, nem kell oda menni mindenkivel beszélgetni fél órát, lekóstolja, és csak azt nézi meg utána, ami neki tényleg ebből a sorból tetszett, de már oda is egy válogatott tételsor kerül. Szóval ebből a szempontból is fontos, nem fogyasztó fele is kommunikáció, meg a kereskedők fele is.
Tehát adott esetben is a kereskedőket még pont a bevezetőben nem is említettük. Nekik is egyfajta iránymutatásként szolgál, vagy szolgálhat egy-egy ilyen nemzetközi versenyen elért eredmény egyik-másik bor esetében, főleg abban az esetben, hogy fogalmaztál te is, hogyha még ők maguk nem találkoztak az adott borászattal, adott borra.
Igen, a kereskedők akár a láncoknál, akár az ember mondjuk különböző tenderekre pályáz skandináv országokba ide-oda, be tudja írni plusz pontért, hogy itt meg itt ilyen eredményt ért el, és az is adhat tényleg egy pluszot, hogy magamat idézzem, hogy ezt a bort már valahol letesztelték, lebírálták, és megfelelő a minősége.
Zoli, bízom benne, hogy a bennünket követők már, ha más nem az adás révén, ismerik jól a Vinagóra nemzetközi borversenyt, de gondoljunk azokra is, akik lehet, hogy nem annyira találkoznak sűrűn magával a rendezvényel és ennek a részleteivel. Anélkül, hogy elvesznénk a technikai adatokban, információkban, csak úgy egy nagy csokor formájában, hogyha én teszem azt mondjuk egy feltörekvő borászként, úgy érzem, hogy szeretném megmérettetni magam, és beküldök néhány mintát a versenyre, onnantól kezdve ez a folyamat hogyan néz ki? Mi lehet ennek a kimenetele?
Ezek a versenyek, mint ugye a Vinagóra is itt Magyarországon, ezek nyilván nyitottak, publikus versenyek, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borok nevezhetnek, tehát palackozott borok, és a termelők ezeket a versenyeket általában most már online felületeken érik el, ott lehet jelentkezni, ott lehet kitölteni a jelentkezési lapot, szükséges adatok vannak, amiket meg kell adni, analitikai adatokat, mennyiséget, hogy látható legyen, milyen mennyiség áll a konkrét tétel mögött, mert mindig konkrét tételek vannak a versenyeken, és ha eredmény születik, az mindig arra konkrét tételre vonatkozik, megadott balacszámban, tehát ez egy nagyon szigorú ilyen szempontból. Kérjünk még árat is irányára, ez a kommunikációban, az eredmény kommunikációban segítség, hogy ezeket is mellé lehet tenni a borok eredményei mellé, és aztán ezek a borok szépen összegyűlnek, nálunk a vinagórán itt 1000 minta van durván, 15-17 országból, nyilván a többség magyar, de egy harmada az külföldi, 15-17 országból érkező külföldi minta, és egy nemzetközi zsűri gyűlik össze. Sokan többségében borász, mérnökök, tehát termelők, kutatók, professzorok, borkereskedők is lehetnek ezek között, és egy kisebbség, egy 15-20%-a olyan, aki szomelié, aki borszakíró, és nem direkten a borszakmával foglalkozik, tehát nem gyakorló borász, de mindenképpen a borkóstoláshoz tapasztalattal bíró személyek jönnek bírálni. Bizottságokba ülnek, 6 fős, 6 hétfős, 5 hétfős bizottságokba ülnek. Szigorú előírás például, hogy egy bizottságon belül itt Magyarországon a 7 főből legalább 4-nek külföldinek kell lenni, mint más országból, és csak 3 magyar lehet. Igen, vagy ha egy 5 fős bizottság, akkor 3 külföldi, különböző országból, és csak 2 magyar lehet, hogy azt az ízlésbeli eltérést, amit egy eltérő neveltetés, szocializáció, ízkultúra képvisel, az ne tegye egyirányúban, ne tegye beszűkülti a borok megítélését, hiszen a világ minden pontjáról érkezhetnek borok. És akkor ezeket a borokat akkor titkosan, anonim módon bírálják ezek a bizottságok. Nem igazából pontokat adnak, de átlag pontszám alapján aztán érmet ítél oda a verseny, és a fogyasztók igazából már csak éremmel találkoznak, hogy nem kapott érmet, ezeknek az eredményét nem is publikálják általában a versenyek, de a 1/3-át, 30%-át a benevezett boroknak általában érem díjazza. Ezüst, arany, nagy arany érem, manapság ez a 3 típusú érem, ami leginkább a versenyeken megjelenik, és ezek az érmek, amik aztán a minőséget, az átlag fölötti minőséget képviselik és jelentik, tehát ezt nagyon fontosnak tartom aláhúzni, hogy egy ilyen érem, egy nemzetközi borversenyen szerzett bármilyen érem, az azt jelenti, hogy átlag fölötti bor. Tehát nem átlagos, vagy az illata, vagy az íze, vagy mind a kettő, tehát átlag fölötti minőségről beszélünk, és ezeket az érmeket aztán a fogyasztók úgy ismerik meg, hogy ha jól dolgozik a verseny, akkor sokat kommunikál az eredményekről, ha a termelő fontosnak tartja, és majd Tamás ezzel egészíts is, kikérlek, hogyha a termelő is örül annak, hogy jó szerepelt a bora, akkor ő vásárolhat a versenyszervezőitől úgynevezett makaronokat, ezek kiegészítő kis kerek címkék, amit a palackon utólag el lehet helyezni, jelzi, hogy ez is térem, vagy arany, vagy nagy aranyérem, az, amit az a bor éppen nyert, és akkor ez kíséri a bort mindenhova. Tehát az áruházak polcain a fogyasztó, amikor válogat, szembesül azzal, hogy ott van a címke mellett egy ilyen kiegészítő címke, hordoz az ezüst vagy aranyérmet effektíven, és a palack ezt az értékelést, és ezzel megkönnyíti például a vásárlását a fogyasztóknak. Tamás, ti is tudom, azért is hívtunk vendégként, ti sok versenyre külditek a boraitokat, hozzánk a vinagórára is mindig küldtök, de látom a Mundus Vivi, előbb említett Canni Rosé világverseny, ahol te nagyon jól szerepeltek mindig, és azt mégis megerősítem, mert még ennyire tartsam magamnál a szót, hogy az, hogy édesapád volt, aki a Rosé király, vagy ilyen, ti nem is nagyon szerettétek, meg kicsit beszűkítettétek, hát azt gondolom, ez volt a véleményetek, de az, hogy Rozé király lett a Duzsi Tamásból, meg a Duzsi Pincészet, a Rozénak ilyen felkent képviselője lett a magyar piacon, annak az egyik komoly magyarázata, a háttere az volt, hogy ti nagyon sok versenyen nyertetek, nem csak a Cannin, hanem a magyar, egyéb külföldi versenyeken nagy szortimentet, tehát nem csak egy rozétok van, hanem több, és ezekkel szinte minden évben mindig hoztátok az érmet, ezeknek nagy sajtónyilvánossága van, tehát eljutott a fogyasztókhoz, nagyon jelentősen, nagyon koncentrált módon, hogy igen, ennek a pincének bitangi jó rozéi vannak.
Igyekszünk is ezt tartani, tényleg ezt a konstans minőséget, és hát a versenyeken is ott is sok pozitív visszajelzés volt nekünk is, hogy az érlelt rozékkal, mert elkezdtünk érlelt rozékat is készíteni, sőt nem csak, hogy parcella szelekciókat 2007 óta, abban azok vannak benne egy ilyen rozé válogatásban, hogy akkor meg kipróbálni, melyik parcella, fajta bora, milyen bort ad az adott évbe, hogy, és egyébként pont a rozé kutató is Kámba, ez videóbanban van, nem messze tőle, azon dolgozott, hogy az érlelhetőséget teszték, hogy hogyan lehet a rozékérlelhetőségét növelni. Hát alapvetően nem minden egy akkora nagy atomfizika, hát mi is gyakorlatilag olyan alapanyagokból készítjük a rozét, amiből nagyon jó vörösborokat is lehetne készíteni, hogy nincsen nagyon terelve az ültetvény, sőt 2017 óta, mint a öcsém is tanult kint Bence Geisenheimben, Németországban, hogy ő is hazajött, akkor mindent átállított bióra, hogy azóta gyakorlatilag bióba termelünk, és ilyen szőlőkről lehet érlelhető rozékat lehozni. Gyakorlatilag Kámba is 2019-ben azt hiszem nyertünk a 15-ös Cabernet Sauvignonunkat és a 13-as Merlot rozénkkal, de van egy késői szüretelésű rozénk is, amit itthon volt, hogy nem is fogyasztók is, de még egyébként a Decanteren Londonban ott még visszajött a visszajelzés ottan, hogy nem tudták hova tenni, mert ez egy aszusodott Cabernet Franc-ból készült késői szüretelésű, fahordós érlelésű rozé, amit Bence öcsém talált ki, és van egy rozé, egy új típusú rozé verseny, inkább ezeket az érletebeket értékelik Lengyelországba, és ott akkor ez volt az első magyar aranyérem. Azóta van azt hiszem 2 vagy 3, és mind tőlünk van, úgyhogy meg 1-2 ezüst is van még, azt hiszem 2 arany van, az mind a 3, és azt mi hoztuk el. És azért igyekszünk egy kicsit ilyen, mi is ilyen iránymutatók lenni, meg kísérletezni, és jók ezek a visszajelzések, ott főként Master of Wine-ok bírálnak, az így a borszakértőknek egy ilyen magasabb szintje, van belőlük 400-valahány a világban. Úgyhogy az egy ilyen pozitív volt, meg itt a borversenyek kapcsán még 1-2 dolog eszembe jutott, hogy tényleg csak 30% kaphat egy minősített borversenyen érmet, hogy lehet, hogy az ember elérte volna az ezüstöt, de a 30%-nál szigorúan meg van húzva, hogy az garantált, hogy annál több érem nem kerül ki.
Igen, ez nagyon szigorú szabály, mert azt mondják a szabály mellett érvelők, ez az OIV és egyébként a Nemzetközi Szőlőszeti Borászati Szervezet, hogy inkább néhány arra érdemes bor ne kapjon érmet, mint hogy egy bor is kapjon olyan, amelyik nem érdemli meg.
Igen, ebben tehát van is logika.
Szigorúság, nagyon szigorúság. Sokan sérelmezik egyébként, vitatárgyat képezi, szakmai vitatárgyat képezi. Én ezzel az érvel tudok azonosulni, amit az előbb idéztem.
Most, hogyha akár visszakanyarodunk kicsit az export gondolatára, feltételezem, hogy az a tényező, hogy egy nemzetközi borversenyen jön egy díjas elismerés, egy vagy több egyik-másik borotokra, az nem csak hazai tekintetben egy iránymutatás, amiről már beszéltünk is, és a fogyasztóknak is egy üzenet, hogy merjék jó szívvel leemelni a boltok polcairól egyik-másik díjas tételt, hanem akár nemzetközi szinten is egyfajta referencia kiinduló pont lehet, ami adott esetben a termelőt is segítheti.
Igen, egyébként őszintén szólva szerintem még nemzetközi szinten fontosabb is, mert itthon még az ember kiépítette magának a márkáját, itt vagyunk a piacon, találkoznak velünk különböző boros rendezvények, akár a borfesztivál, akár kisebb-nagyobb boros rendezvényeken, van egy kontaktus a borásztal, le tudnak jönni a pincéhez, ismerik a termelőt, ismerik a nevet, benne van a termelő a köztudatba. Ott viszont én egyébként szeretem azt a nemzetközi közeget, mert nagyon sportszerű. Ott a borunk beszél, meg én, ha én kimegyek, akkor nekem kell eladni magamat és a boromat, de hogy ott az egy sportszerű piac, és egyébként ez a versenyek is sportszerűek, mert hogyha jó a bor, akkor jó a bor, és az ott a fogyasztónak, meg a kereskedőnek egy azonnali visszajelzés. Egyébként pont beszéltük, hogy ázsiai piacokon ott is nagyon fontos, nagyon szeretik a borverseny eredményeket. Nekik ez sokszor ott is még csak tanulják így a valahol még a borkészítést is, de hogy a borkostolást, a stb., és ők bíznak az európai, vagy egyéb nemzetközi borversenyek bírálóinak, a szakértőinek, rábízzák magukat azoknak a tapasztalatára.
Ez biztos, hogy összefügg ezzel, hogy hol milyen szinten van a borfogyasztói kultúra. Nyilván ott, ahol van termelési kultúra, ott előrébb van a fogyasztói kultúra is. Nyilván a kínai óriási piacról beszéltünk, ott már egyre komolyabb termelői kapacitások épülnek ki, de azt a több ezer éves borkultúrát, amivel itt Európában mi rendelkezünk, hát ezt messze nem tudják pótolni, ez még nagyon-nagyon sok időbe kerül, és hát a fogyasztói kultúra is ilyen módon ott épül, tehát egy kevésbé képzett borfogyasztói vásárolói kör számára ezek a szakmai segítségek, amit egy borértékelés, egy borverseny ad, az nagyon fontos. Ha jól tudom, például ezt kérdezem is tőle, Tamás, hogy a kicsit a skandináv piacok is ilyenek voltak, mert ugye ott is sem nagy hagyomány a borfogyasztó, borfogyasztás ez az utóbbi 40-50 évben indul be igazából a skandináv országokban a borfogyasztás. Ott elég nagy állami monopóliumok koncentrálják és dominálják a borpiacot. Tudomásom szerint ezeknél legtöbbiknél ahhoz, hogy egy ilyen listára, egy ilyen monopólium listájára bor kerüljön, az sok esetben pozitív elbírás, pozitív pont, hogyha tud ilyen nemzetközi borverseny referenciát felmutatni. Tehát kifejezetten megköveteli, megkéri az importőr, hogy azok borok kapnak előnyös elbírást, amelyek rendelkeznek borverseny reputációval.
És egyébként ez nem csak az északi népeknél, hanem a kanadai monopólok, Kanadában is különböző minden államnak külön monopólja van, és ott is számít a borverseny eredmény, hogy ott is egy plusz pont, egy magasabb elbírálási, vagy jobb elbírálás jelent az, hogyha az ember borversenyen nyert. És egyébként Vinagórára visszakanyarodva csak így bevillant, így régen, 2009-ben voltam Németországban szakmai gyakorlaton, egy tüngerszelmi szövetkezeti pincénél, ahogy egyébként nagyon főnököm volt Carsten Weyand, aki utána a püspöki pincét vezette sokáig Trierbe, a Mózelvölgyébe, és ott együtt kóstoltuk le azokat a borokat, amik mentek a Vinagórára, hogy Németországból is küldtek.
És Tamás, most ugye a piac oldaláról feszegetjük itt a versenyek hasznosságát, te mint termelő, hozd meg a hallgatókkal, hogy számotokra azok az üzenetek, amik meg információk, amik kinyerhetők a borversenyek, a nemzetközi borversenyek eredményeiből, akár a ti boraitok, az nyilván evidens, de akár a versenytársak eredményeiből, hogy milyen stílusok vannak, mi az, amit pozitívan értékel egy nemzetközi zsűri, mi az, amit kevésbé, minek van előretörése, mi az, ami háttérbe kezd szorulni, milyen stílus. Ezek nektek mennyire fontos, illetve mennyire foglalkoztok ezzel, értékelitek-e ti is ilyen módon, ilyen alaposan ezeket a versenyeket? Mert azt gondolom, ez megint egy fontos küldetése a versenyeknek, hogy szakmai segítséget is adjon a termelői oldalnak.
Nem az, mi nekünk ez egy mindig is fontos visszajelzés volt a rozé kapcsán is, de más boroknál is, vöröseket is, akár magyart, akár nemzetközit is, meg érmes borokat is összeszoktunk vásárolni, mondjuk a Mundus Viniről, és otthon lekóstoljuk ezeket, meg összehasonlítjuk a sajátokkal, meg hogy kapott érmet, nem kapott, miért kapott, most éppen a gyümölcsösebb a trend, most éppen a fásabb a trend, hogy mi igazából otthon sokkal több idegen bort kóstolunk, mint sajátot, hogy már nézzük folyamatosan a trendeket.
Ez segít, gondolom, az összehasonlításban is.
Az összehasonlításban, igen, meg hogy a stílus, meg azért, hogy akkor a következő évi házasításnál hogy legyen, azért házasításoknál például lehet ezzel játszani, hogy kevesebb fahordós tétel, vagy akkor következő évjáratokat már mondjuk csak 3 hónapig hagyjuk fába, ne 6 hónapig, vagy 9 hónapig, hogy előre is lehet gondolkodni ezekbe a történetekbe, úgyhogy abban segít, megmondom, mi leszoktuk kóstolni, meg egyébként például most Mundus Vinit emlegetem, de ott a Provine-on kiállítunk ezen a nemzetközi borvásáron, és végig szoktuk úgy nyalni azt a kóstoló zónát, és megnézni, hogy akkor melyik mit tud, meg melyik ország mit tud, meg akár az adott évjárat.
Milyen sajátosságokkal,
meg jó az mellett ott az ár is, hogy tudjunk kalkulálni, hogy körülbelül meddig eladható, meg egyébként
pozícionálni a sajátunkat,
igen.
Most tartunk egy kis szünetet az időre való tekintettel, szusszanunk egy keveset, de csak azért tesszük meg mindezt, hogy folytassuk a beszélgetést is, hiszen most a teljes adás erről a témáról fog szólni. Az első része, mondjuk úgy, idézőjelbe teszem, de dicséretként mondom, az elméleti része a borversenyeknek, a második részben pedig hozunk egy keveset a gyakorlatból is, hogy milyen formában, néhány perc múlva kiderül.